most. Folytatódik a rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a...
Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan 9 perc múlva. Hát ezt mondtuk. Mi megmondtuk?
Mit?
Hát ez az időjárás.
Ja, azt igen.
Hogy ez a jövő héten, tehát hogy mindenki pihenje ki magát a hétvégén, meg szombaton még egy kicsit napozzon, mert azért ez várható volt. Ezt jeleztük előre, hogy ez cudar lesz. És ami a városban van, az is, de vasárnaptól már egy kicsit, hogy is mondjam, csak szebb idő lesz, úgyhogy csak egy hetet kell ebben az időjárásban végigcsinálni. Baleset a Flórián téri felüljáron kifelé, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, mindenki vigyázzon. Jó, elindult az őrület Árpád híd közepén a Szentendre felé vezető úton, kettő autó ütközött, ebből az egyik a forgalomban szemben áll, garantáltan 10 perc múlva már állni fog a sor, úgyhogy hát akkor két baleset is van. Az egyik az Árpád híd közepén, a másik pedig a Flórián téri felüljáron kifelé.
Sőt.
Mondj egy harmadikat.
Az 51-es főúton Harta térségében a 102-es kilométernél egy személyautó balesete miatt félpályán halad a forgalom.
Nagyon szépen köszönjük. Írt az útinform a múlt hét kedről. De ez fontos. A megfogalmazás az útinformos volt, nem?
Egy teljes.
Annyira tudtam, hogy nem lehet így közlekedési híreket megfogalmazni, mint hogy az útinformon megfogalmazzák.
Úgynevezett szaknyelv.
Teljesen egyértelmű, igen. Igen. Na, ha van friss, akkor küldjetek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Mi pedig hívjuk Timit, Babos Timit, aki ugye, hát most az ember tényleg, milyen jó ezt kimondani, hogy elveszíti a fonalat, hogy hányadik Grand Slamét nyerte ő meg. Azért persze még tudjuk számolni, de hogy azért ez már jó, hogy nem azt mondod, hogy az első, meg nem azt mondod a második, hanem már kicsit gondolkoznod kell, hogy akkor ez hogy is van tulajdonképpen párosban, hogy állunk most? Ez már hányadik Grand Slam?
Meg egy kicsit amit automatizmus, megnyert. Tudod, hogy a női szoktunk. Páros van, az a miénk.
Igen, hogy, hozzá is szoktunk ezt, hogy Babos Timi a kis partnernőjével újra Grand Slam bajnok. És hát gyerekek, azért ez óriási dolog, és egy óriási magyar siker. Nadal mellett azért, hogy meg vagyunk említve mi is, ugye?
Miért van, Nadal is magyar?
Hát nem, de hogy azért ugye minden akarsz, azért az erősen Nadalról szól, de hogy közben Timiről is, aki megszerezte immáron a negyedik Grand Slamét párosban. Úgyhogy ez egy óriási eredmény. Erről kérdezzük, itt van velünk Timi. Hello Timi, jó reggel! Ciao!
Szia!
Jó reggelt!
Hello! Na, még egy 6 négyzetméteres kis párizsi szobában? Vagy már esetleg itthon?
Hát te mindig nagyon sok mindent tudsz, Balázs. Igen, még mindig ugyanebben a szobában. 24. napja vagyok egy 6 négyzetméteres szobában.
De ilyenkor még kötelező karantén, vagy még kicsit lecseng a dolog, vagy ma jössz haza, vagy ott kell még lenni? Mi ennek az oka?
Nem, tegnap este kiszabadultam, úgyhogy azonnal elmentünk egy étterembe, picit megünnepeltük, de hát nyilván nem volt semmi extra ünneplés, Kiki nem az a nagy parti arc, úgyhogy majd otthon a családdal, barátokkal egy picit többet ünneplünk, de igen, most ez hihetetlen érzés nekem, hogy végre nem kell karanténban lennem, mert utoljára egyébként a US Open előtt járkálhattam szabadon, azóta folyamatosan ilyen, hát szinte házi karanténban vagyok.
De most, ha hazajössz, akkor 2 hét, nem? Vagy 10 nap?
Hát az nem. Azért most is pár negatív tesztet tudok produkálni.
Ja, igen, van egy csomó igény szerint.
De ez azt jelenti, hogy pálya, igen. hotel pálya? Tehát, hogy azért kell ennyit, hogy ott lenned. US Open, Roland Garros, tehát egész egyszerűen nem tudsz hova menni, ugye? Tehát annyira szigorúan vesznek benneteket, hogy pár edzés, meccs és vissza a szobába.
Igen, ennyi, tehát csak maszkkal lehet, ugye egyébként így Franciaországban mindenhol utcán is kötelező a maszk, úgyhogy így tegnap este is nagyon furcsa volt, hogy sétálgatni is maszkban kell kint a szabad levegőn, de egyébként igen, tehát kimegyünk a pályára, ott is végig maszk, az autóban nyilván mindenhol, a pályán is csak edzés és kajálás közben lehet levenni a maszkot, illetve hát itt a hotelben is sehova nem lehet nyilván, meg ugyanúgy biztonsági ellenőrök vannak minden ajtónál, úgyhogy effektív, igen, tehát ez egy
tehát nem is tudsz, ha te akarsz mondjuk kijönni a szobádból este 10-kor, és meg elmenni egy étterembe kajálni, neked a szoba előtt a Garros által delegált őr ott áll, hogy te nem mehetsz sehova?
Nem konkrétan a szobám előtt, hanem mindenki járatnál, illetve a lifteknél vannak ellenőrök.
Azt igen. A mindenit.
Hova tíme? Csak lenézek a bárba. Azt se lehetett.
És azt akár az delegálja?
Nem, tehát, hát az be is van zárva minden. Tehát a reggeli is egy konferenciateremben volt, nem rendesen a reggelizőben. A konditerem, a uszoda, tehát minden ilyen lehetőség, ami mondjuk megadatik egy hotelben, ezek is mind zárva voltak. Tehát tényleg semmit nem lehet még a hotelen belül sem csinálni. Állni, mert mindenben van zárva.
És hogy, hogy készültél a meccsekre? Hát azért ott előtte csak kell.
Ha bevisznek a károszra, ott már egyszer melegítesz, persze, vagy a szobádba.
Igen, a szabad napokon. Hát ugye úgy indult itt is a Garrosz is, hogy megérkeztem, ugye alapból karanténból érkeztem ide is, hiszen előtte Rómában versenyeztem, viszont így is kötelező volt a 24 óra karantén itt is, amint megérkeztem, azonnal egy PCR-teszt, és utána akkor 24 óra a szobában, és csak úgy lehetett elhagyni. De egyébként itt a tesztek azok legalább komolyak voltak, nem úgy, mint a US Open-en, itt azért nagyon-nagyon sok pozitív lett, tehát az első nap a férfi selejtezőben 5 pozitív lett, illetve a lányoknál is volt 2-3 pozitív teszt, úgyhogy itt azért legalább komoly tesztelések voltak, nem ez az alibi teszt, mint a US Open.
Hát és azért tudjuk, hogy neked a US Open-ed azért nem úgy zárolt, ahogy szeretted volna. Tehát gondolom ezért is nagyon édes ez a siker, nem? Mert hogy azért egy hányatott sorsú US Open után mentetek ti át a Garroszra, ott, ahol abszolút szintén esélyesek lettetek volna. Csak aztán ugye a partnernődet megtaláltak, kizártak, aztán téged is ugye karanténba tettek. Szóval, hogy ilyen nagyon fura érzésekkel mehettetek ti Párizsba, azért gondolom.
Igen, ez egy nagyon érdekes verseny volt ilyen szempontból. Krisztina, én hát nagyon ritkán találom ilyennek, tehát azért ismerem, mint a tenyeremet, és tényleg nagyon mély ponton volt egész 2 hét alatt. Úgyhogy én ezt mondtam is, hogy szerintem ez volt életünk legrosszabb döntője. Ennél rosszabbul szerintem nehezebben tudtunk volna játszani, de pont ezért vagyunk ilyen erősek együtt, hogy tudunk ilyen pillanatokban is azért valamit előhúzni, úgymond a tarsolyból, de ez egy nagyon másfajta siker, és különleges, minden nagy sikernek megvan a maga szépsége, az első azért, mert az első, utána sorolhatnánk, de ez igazából annak ellenére, hogy esélyesek voltunk, azért nem gondoltuk volna, hogy így fog sikerülni azért ez a Roland Garros.
Hát lehet, hogy az ellenfelet igen. Is megviselte, nem? Hogy valószínűleg a körülmények miatt volt ilyen Krisztina, és valószínűleg akkor az ellenfél is ugyanúgy beleesett ebbe, nem?
Hát a Krisztina inkább még a US Open-en történtek miatt, ő azért még nagyobb szigort kapott, mint én, vagy bárki más, ugye ő 10 napot tényleg be volt zárva egy szobába ott, és azt mondta, hogy így fizikailag is, meg lelkileg is teljesen megszűnt létezni, és ez azért érezhető volt tegnap, hogy most már azért neki sok, hogy megint hotelben kell lenni, és megint be vagyunk zárva. Úgyhogy tényleg... Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon furcsa Roland Garros volt, legalább már lehettek nézők. Utána végignéztem egyébként a férfi döntőt is, hát érdekes amúgy tényleg, hogy így a sportesemények is hogy alakulnak, de hát remélem, hogy szépen lassan azért egyre több helyen lehetnek nézők, mert hosszú távon ennek szerintem azért nem nagyon lesz sikere se a játékosok, se a nézők között.
TV-ben nagyon más, szóval, hogy én is néztem tegnap a férfi döntőt, az ember nézi, fantasztikus persze nyilván, amit Nadal csinál, de hogy a hangulata sem olyan, egyszerűen az atmoszféra nem olyan, hogy nézed, néma csöndben játszanak, pici taps a végén, tehát hogy valami annyira furcsa szürreális, már az eredményhirdetésnél mindenki maszkban áldogál és ölelgeti a kupát, szóval vagy nagyon fura. Fura volt, én nektek is ilyen csöndben játszani, nyilván most szépen lassan kezdtek hozzászokni, tehát nem az első, de hogy nagyon más a pálya azért ilyenkor, nem? Meg más az atmoszféra, mint amikor tele van emberekkel, gondolom én.
Hát nagyon rossz. Én nem is tudom igazából így leírni, mert én pont azt szeretem, amikor tényleg így belépsz egy stadionba, és több 10 000 ember ott kiabál, és főleg Párizsban tavaly, amikor döntöztünk azért ki mégiscsak francia, és egyébként a francia tévében 10-ből 10-szer engem is franciának mondanak. Úgyhogy most ez így nagyon-nagyon más, tehát nekem is csak az edzőm és a fizióm volt, ott nyilván kikinek azért így pár barátja, én is mondjuk szerencsés voltam, hogy itt volt két barátnőm, akik pont Párizsban voltak, de annyira nincsen hangulata, és olyan más és nehéz, hogy így vége volt a meccsnek, és ott ültünk a széken, és nyilván csak mondtam, hogy hát el sem hiszem, hogy nyertünk ilyen borzasztó játékkal, de így mondtam, hogy egyszerűen nincs az a feeling, hogy most nyertél egy Grand Slamet, pedig mindenki elindul, mindenki játszott, legnagyobb nevek itt voltak tényleg, és nem tudom, hát egy nagyon-nagyon más Roland Garros ez, úgyhogy ugye nekünk ez volt az utolsó nagy versenyünk, az ATP-nek, ugye a férfiaknak még bőven van hátra verseny, a nőknek nincsen, úgyhogy tulajdonképpen ennyi volt, hogy ott kínáltunk mazban, és megpuszíltuk a pofát, aztán majd jövőre
na, folytunk. Majd arról még beszélgetünk masz nélkül, ugye kupát puszilgatni.
Na, ilyen is volt.
Értjük, hogy a fotó kedvé, de vigyázzunk magunkra, kis aranyom, vigyázzunk.
Csoda, hogy nem büntettek meg ilyen szigorú szabályoknál, tehát az ember azt gondolja, hogy azért már ezért is szólnak, vagy ezért is akár pénzlevonás jár. Hát fura egy év azért ennek ellenére, hogy tele vagytok sikerekkel, azért ez mindenképpen fura. De így ezt megnyerni ugyanolyan, mint az elsőt, nyilván mondod, hogy hangulatában sem, de hogy így, de hogy amikor az ember azért megfogja azt a kupát, azért az adja még ugyanazt, mint amikor az ember először lett mondjuk Grand Slam bajnok?
Hát nekem nem, mert én 4 döntőt buktam, miután már sikerült végre egyet megnyerni, úgyhogy ez volt a 10. döntőm, azóta egy picit jobb lett az arány, az elején így, mire végre meg lett az első, annak a feelingje, hogy végre elmondhattam, hogy Grand Slam győztes vagyok, az volt szerintem a legeslegédesebb. Ez egyszerűen csak furcsa, annak ellenére, hogy tudom, hogy ez is egy Grand Slam, mert tényleg mindenki játszott, mindenki oda tette magát, de hát nem tudom, szerintem tehát így sportolóként, akárcsak művészek, énekesek, tényleg bárki, nekünk is ez a színpadunk, és nagyon-nagyon furcsa, hogy nincsen ott a helyszínen visszajelzés, és tök tényleg utána azt látom, hogy a social médián, meg mindenféle online felületeken, hogy mennyien követték egyébként a tévében, és mennyien drukkoltak, ilyenkor kapom meg azt a visszajelzést, hogy tényleg, hát ez egy rendszem volt, ott a helyszínen ilyen nagyon...
Mint valami amatőrverseny, vagy mint amikor kezdő voltál. Nem tudom, és elmentetek egy selejtezőre valahova, vagy egy ilyen Challenger versenyre, vagy egy ilyen Future-ban.
Hát még azt sem, tényleg még azt sem.
De ott is többen vannak valójában, igen.
Igen.
Na jó, és akkor már nincs is női világbajnokság, vége van nektek? Mindennek vége? Tehát, hogy nem is mentek
mindennek
már soha?
Vége van, úgyhogy azért mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon szép zárása, hogy tényleg egy könyvnek az eleje a legfontosabb, és a vége, mi nyertünk egy Ausztrál Opent, és befejeztük egy Roland Garrosszal, úgyhogy hát most ez így alakult, nem vagyok olyan büszke, hogy a WTA, a női teniszszervezet, az nem annyira volt ügyes, és mondjuk nem szervezett több versenyt nekünk, szerintem azért ez egy elég furcsa dolog, de hát nem lehet mit tenni, nincs verseny, nincs verseny.
De azért aláírnád jövőre is ezt a két Grand Slam győzelmet. Így látom.
Nyilván aláírnám.
De inkább legyen igen, 3.
Aha, igen.
Hát nyilván aláírnám, de egyelőre még ugye az Ausztrál Operről is meséltem nektek szerintem korábban, hogy az is hogy akarják csinálni, úgyhogy az is még egy óriási kérdőjel, mert ott kötelező az, hogyha kirepülünk Ausztráliából, ott 2 hét karantén egy hotelben, nincsen teszt, nincsen semmi, hanem meg kell csinálni a 2 hetet, és nem jöhetsz ki a szobából. Úgyhogy nem tudom, hogy hány játékos szeretne majd menni, hogy mondjuk egy Nadal azt mondja, hogy jó, akkor én elmegyek, tehát hogy az is még egy nagy kérdője, hogy mi lesz a jövőben, remélem, hogy azért valamilyen szinten normalizálódik a helyzet, mert most ez így jó volt, hogy 2 hónapon keresztül lehetett versenyezni, de ezt mondjuk így folytatni ilyen körülmények között sokáig, ez baromira nem egészséges, azért én is azt mondom, hogy egy picit már bediliztem, és hogy tegnap kimehettem az utcára, hogy ez olyan érzés volt, mint hogyha nem tudom, én börtönből szabadultam volna, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon furcsa, igen. Ráadásul itt azért ez a verseny is nyilván jól van megszervezve, nyilván Roland Garros, de azért voltak problémák azért itt. Ugye a hotel, nem mondom, hogy ez egy szuper hotel itt lenni 23 napot. A pályán is a kaja minőség, az edzőm is és a fizióm is rosszul lettek, 2 napig szobában voltak, mert hányás hasmenés, minden bajuk volt, több játékos panaszkodott az étel minőségre, meg a kajára, akkor az időjárás, hát mi az azért tenisz, ez ők mindig melegben, jó időben játszunk, követjük a napot, itt meg volt a nap, hogy 8 fokban és esőben játszottunk, tehát azért ez fizikailag sem ugyanaz a történet, én is annyi időt töltöttem a fiziommal, amennyit életemben soha, mert egyszerűen a testem nincs hozzászokva, hogy 8 fokban itt erőlködjek, úgyhogy hát nagyon-nagyon furcsa volt tényleg ez a verseny, de...
Hát amilyen az egész év, nem? Igen. Tehát tulajdonképpen ez jól mutatja, hogy amilyen az egész év. Hát egyszerűen így teljesen kiszámíthatatlan. Teljesen kiszámíthatatlan, hát és csak reagál az ember arra, ami történik. Lesz. Igen, igen. Timi, azért ez egy nagyon szép eredmény ennek ellenére, hogy de azért ebben jó belelátni, hogy mi meló van ebben, és nem csak a pályán, hanem tényleg ezek a megváltozott körülmények azért milyen hatással vannak az ember idegeire, meg a partnerére, meg hát a versenyre. Gratulálunk, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, úgyhogy hát tényleg mindenképpen nagyon sokan SMS-ben, Viberen írnak nektek, úgyhogy gratulálunk. Klassz. Nagyon szép
nagyon
eredmény.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük mindenkinek a drukkolást.
Pihenjél. Élvezd a szabadságot.
S felállítél.
Ha hazajössz. Hát kicsit itt a legkönnyebb.
Szívele egyik otthon is lehet élvezni.
11-11. Igen, 11-kor sehova. Megjelenik Györfi Pál, hogy hova. Úgyhogy csak hova.
A másik bejáraton meg Cecilia néni.
Igen, itt vigyáznak ránk itt is.
Igen.
Na gratulálunk még egyszer. Örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra. Puszi, ciao. Köszönjük szépen. Babos Timinek. Hello. Ciao. Ugye, hogy az ember így ebbe belelát, azért az egész más a gyerek fekvése.
Hát de ugyanúgy, figyelj, a lényeg az, hogy megvan ez a döntő is. Nyilván ő meg másképp érzi, hogy ült 23 napot a szobába. Aj.
Biztos, hogy borzasztó lehet meg. Azért felmész a VTA-nak a honlapjára, és így megnézed a naptárt, hogy törölve, ja. Taipei, China, Tianjin, törölve. Így folyamatosan az egész naptárban az összes torna, hát egy-két kivétellel tényleg mind.
Igen, törölve. Igen. Na, mi pedig
felemelő.
Megyünk akkor tovább, és ugye... Említettük, hogy aki tudja, nézze meg, van egy dokumentumfilm az egyik stream szolgáltatónál, mert hogy ez lesz a témánk, és ma erről beszélgetünk. Ugye a Visszatérés Epipova című film. Többen írtátok már nekünk reggel, hogy meg tudtátok nézni, volt rá lehetőségetek. Ugye hát ez egy nagyon kemény történet, amiről szó van ebben a filmben. A 80-as években volt egy tábor, aminek ez volt a neve, és hát az egyik akkori budapesti elitiskola körül rajongott magyar tanára szervezte a tábort minden évben 3 hét Szendrődön, ahova az akkori hát, liberális értelmiség gyerekei mentek el, akiknek megadatott a lehetőség a hosszú-hosszú várólista után, hogy részt vegyenek ebben a táborban. Saját vallással, dalokkal, himnusszal, külön nyelvvel, egy óriási élmény volt.
És a 80-as évekről beszélünk, 80-as... amikor mi, ugye, úttörőtáborban jártunk.
Egy szabad szemléletű, jól gondolkozó, szabadon alkotó táborról volt. Szóval tényleg csak hát a kiváltságosok tudtak bejutni.
Várólista volt évről évre írták föl, és ez a bizonyos tanár látogatta végig a jelölteknek a szüleit, hogy leellenőrizze őket, meginterjúvolja őket, és az alapján döntse el, hogy a gyerekük alkalmas-e arra, vagy egyáltalán eljöhet ebbe a táborba, mert igen, hogy akkor a kegy volt.
És aztán ugye robbant a bomba 2014-ben egy cikk kapcsán, amikor is kirobbant az úgynevezett sípos ügy, ami ugye arról szólt, hogy kiderült, hogy az ünnepelt, egyébként nagyon szabadon gondolkodó, mindenki által nagy tiszteletnek örvendő magyar tanár, sípos tanár úr abuzálta a gyerekeket. Verbálisan is, szexuálisan is rengeteg
hosszú
gyereket kihasznált hosszú-hosszú éveken keresztül. Ez a film, ez ennek a tábornak mutatja be a történetét, hogy mi lengte körül akkor ezt a tábort, hogy gondolkodtak, akik oda vitték a gyerekeket, és hát nagyon sok kérdés felmerül az emberben, hogy ez hogy tudott egy ideig titokban maradni, hogy ez akkor, hogy nem derült ki, hogy szülők, akik rajongtak a magyar tanárért, és minden évben dolgoztak azon, hogy beadják a gyereküket, hogy nem tudtak erről semmit, hogy tudott ez titokban maradni. Mi szülők vagyunk, azért elgondolkozunk ezen, hogy amikor egy-egy ilyen táborba te elküldöd a gyerekedet, hogy elküldenéd, mi történhet. Ugye 2014-ben ebből nagyon nagy botrány lett, és hát erről készült most ugye egy dokumentumfilm. Igen,
szerintem a legérdekesebb momentuma a filmnek, meg ennek az egész történetnek az, amit most feszegetsz, hogy milyen eszközöket vetheted be, sipos tanár úr, arra, hogy senki ne akarjon beszélni erről a dologról.
Nem tudom, hogy kell-e különlegesebb eszköz, mint amit azóta is bevetnek azok, akik abuzálnak gyerekeket, hogy ezt csak mi tudjuk, hogy ez rólunk szól, hogy ez a mi titkunk, hogy ezt nem mondhatjuk el senkinek, a valakinek a, hogy is mondjam, csak a amikor így nagyon magaszt az, egy tanár, tudod, és azt mondod, hogy ő beavatottá tett téged, hogy a kegyeibe fogadott, hogyha elmondod valakinek, ebből kiesel, hogy áruló leszel, hogy erről nem beszélhetsz, hogy a közös titkot.
Hogy ne? Határvonalat. Na de hát a kegyben.
Így van, de ez is egyfajta manipulálás, meg befolyásolás, igen, amit aztán egy gyerek akár úgy is megélhet, hogy nem mondja el senkinek, vagy azért, mert szégyelli, vagy azért, mert azt gondolja, hogy ő elárulja azt, akivel ez a dolog megtörtént, és nem akar meg neki rosszat. Szóval azért sok kérdés van.
A tanár esetében itt azért mindenképpen el kell mondani, és ez nem, tehát senki ne értse fél, itt nem arról van szó, hogy egy pedofil dicsérünk, de hogy erről a tanárról mindenki, a diákok is, tanárkollegák is, szülők is mind szuperlatívuszokban beszéltek. Tehát, hogy ő tanárnak, effektíve magyar tanárnak, pedagógusnak, táborszervezőnek, stb. Zseniális volt, és sikerült egy olyan légkört teremtenie, amiben mindenki kegynek élte meg azt, hogyha ő odaszólt hozzá, hogyha foglalkozott vele külön, ha rámosolygott, hogyha stb. Tehát, hogy gyakorlatilag egy kis elit klubnak érezhette magát, vagy egy részesének érezhette magát az, aki közelebb került ez a tanárhoz. Tehát, hogy egy olyan hihetetlen aurája volt állítólag, hogy a gyerekek egyszerűen nem tudtak neki ellenállni.
Igen.
És hát ez volt az ára annak, hogy ennek a kis elit társaságnak a tagjai maradhassanak. Hát, ezért nem is beszéltek a szülőknek.
Hát és ha látod a filmet, vagy aki látta a filmet, tényleg arról szól, ugye a 40. percnél jönnek a durvaságok, hogy addig azt gondolod, és úgy érzed, és azt hiszed, hogy ez egy elképesztően szabad szellemiségű. Nagyon jó hangulatú tábor volt, minden gyerek erről álmodik. Aztán ugye hát robbant a bomba, hogy itt valami egészen másról van szó. Úgyhogy vendégünk is lesz, itt lesz a tanár egyik tanítványa, aki ott volt ebben a táborban, aki mesél majd arról, hogy ezt akkor hogy élték meg, és nyilván arról is, hogy mi történt a robbantás után, nagyon sok kérdés van, és telefonon fogjuk majd bekapcsolni a film rendezőjét is, Oláh Juditot, aki külföldön él, úgyhogy ő nem tudott személyesen
megjelenni. És részese volt, ugye ő is a történet.
Részese volt, igen, fontos. Ő nem volt abuzálva, legalábbis szexuálisan, nem, mert ugye itt akár lehet egy verbális abuzus is a kettő, az nem összekeverendő, de mind a kettő nagyon súlyos dolog. Úgyhogy erről beszélgetünk, egy kicsit nehezebb a téma, de érdemes meghallgatni, mert nagyon sok tanulsága van egyébként a jelenkorra is, ha gyereked van, ha táborba küldöd, hogy az aklatóknak milyen befolyásolási eszközeik vannak, hogy te mit kell, hogy észrevegyél a gyerekeden, hogy valami történt, hogy mi szülők, mit kell, hogy figyeljünk, mire kell, hogy figyeljünk. Tehát ez oké, hogy a 80-as években történt, de bármikor bárkinek a gyerekével történhet hasonló, ezért nagyon mai ez a történet.
Az eszköz valószínűleg ugyanaz.
Az eszköz valószínűleg ugyanez. Igen, igen. Legritkábban ugye a ballonkabátosok a Margit szigeten zaklatják a gyerekeket, sokkal inkább arról van szó, hogy akik a közvetlen környezetükben vannak, akik a bizalmukban vannak, akik a bizalmukba férkőznek. Mindig ezekre kell nagyon figyelni, úgyhogy a történetnek sok tanulsága van. Jövünk a hírek után, ezzel 3 perc, pontosan 8 óra.
Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!